Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Kismama Klub rendhagyó adását hallják. Most nem élőben jelentkezünk a Gogol utcai stúdióból, hanem egy előre készített felvételt fogunk megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Szeretettel köszöntöm vendégünket is. Majd egy pár sort szót említek Eszterről. A bemutatkozást azt akkor én kezdem. Én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok, és itt van velem még Benke Móni, Rigóni Tomka Lea, és Móni két pici lánykája, Dalma és Réka, úgyhogy a kedves hallgatók majd lehet, hogy egy ilyen kis háttérzajt kapnak a Kismama Klub adása alatt.
Elmondod, hogy hívnak?
Réka.
És hány éves lettél tegnap előtt?
Ennyi.
És ötöt mutat az ujjaim. Köszönjük szépen, és egy öt éves már mindenképpen képes arra, hogy ügyesen végig és csendben játssza a felvételünk idejét, bízunk benne.
Szeretettel köszöntelek, Eszter. A kedves rádióhallgatóknak elmondom, hogy a stúdióba velünk ül, és néhány dolgot megoszt majd számunkra, és a hallgatók számára is reményeink szerint hasznos dolgokat dr. Szabó Eszter, aki abból az apropóból van most velünk, hogy nagy aktivistája és lelkes képviselője a teremtésvédelemnek, a környezetvédelemnek. Eszterről annyit kell tudni, hogy nem otthon ülő, lábát lógató anyuka. Három gyermeke van, meglehetősen kicsik még szerintem, tehát 6, 8 és 10 évesek, tehát általános iskola alsó osztálya környékén vannak, illetve lehet, hogy még egy óvodás is van köztük. Eszter dolgozik, aktív dolgozó, teljes állásban dolgozik jogászként egy neves banknál, tehát a versenyszférában, pénzügyi intézetnél, és mindemellett még időt szán erre a fontos kérdésre is, hogy védjük és óvjuk környezetünket. Erről fogunk ma beszélgetni. Nem olyan régen, itt október elején beszélgettünk az eukarisztikus kongresszusról. Ott Eszter is részt vett ezen a kongresszuson. Mi is a Mária Rádiót képviselve és riportokat készítve önkéntesként voltunk. És nekem így nagyon szembetűnő volt, és először nem is értettem ezt a 383-as feliratú dobozt. Aztán rájöttem, hogy az ebédnél törekednek arra, ugye hát a járvány miatt is, hogy higiéniai szempontokat betartva, tehát egy-egy palackozott, műanyagos palackozott üveget adnak az ebédnél a zarándokoknak, és több magán a palackon is több helyen szerepel ez a 383, tehát ez nem összetéveszthető, amikor kint van a kongresszuson egy papírdoboz, ráírva 383, hogy oda kell visszavinni, és ezeket az üvegeket ott kell gyűjteni, az üres műanyag üvegeket. És ami még nekem nagyon tetszett, hogy papírtányérokat használtak a zarándokok étkeztetésénél, és elég komoly költsége van a fa evőeszközöknek, tehát nem olcsó műanyagok voltak, tehát ahol lehetett, azért figyeltek a kongresszus szervezői is erre a fontos kérdésre. Hát nyilván a műanyagot még nem tudjuk teljesen kiküszöbölni, de hát ez is gondolom egy cél. Most átadom a szót neked, ez kis bevezető volt, és még kapcsolódott a korábbi adásunkhoz, a kongresszushoz, az az élmény.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Berányiné Szabó Eszter vagyok. Ahogy Andi is mesélte, három gyerekes dolgozó anyuka. És akkor először megosztom azt, hogy én hogyan jutottam el odáig, hogy valóban viszonylag kis korú gyerekeim mellett még a környezetvédelemre, szemléletformálásra is elég sok időt szánok az életemből. Alapvetően én a környezetvédelem oldaláról érkeztem a teremtésvédelemhez. már az egyetem alatt is, tehát gyerekként is foglalkoztatott így a környezet, és annak már láttam akkor is a pusztulásának a jeleit, azt is összetudtam rakni, hogy ezért nagy mértékben az ember felelős. De aztán odáig még eljutottam, hogy a diplomadolgozatomat környezetvédelmi jogból írtam, de aztán úgy elsodort egy kicsit az élet. És valahogy, ahogy megszülettek a gyerekek, akkor jött szemben nagyon sok információ a környezet pusztulásával kapcsolatban, és így összeállt a kép, hogy ezért tényleg a mi jóléti társadalmaink, a felelősek, a mi pazarlásunk, a mi fogyasztási struktúránk, és három kicsi gyerekkel az oldalamon ilyen nagyon erős késztetést éreztem arra, hogy a saját egyéni szintemen ezen olyan sokat változtassak, amennyit csak tudok. És ugyan előtte se éltünk különösebben nagy lábon, de nagyon tudatosan elkezdtünk figyelni arra, hogy valóban csak azt vásároljuk, ami szükséges, és tényleg itt a szükségeset a gyakorlatilag a létfenntartásra értve. Egészen máshogyan kezdtünk el fogyasztani az életmódunkat is, ahogyan tudtuk, egyszerűsítettük, minimalizáltuk az autóhasználatot, és egy csomó egyéni változást vezettünk be az életünkbe.
Van neked egy listád esetleg, amin mi hát kezdők, mert még nagyon én személy szerint mondjuk minimál haladók közé tartozik, ugye, mert azt említettem is még a beszélgetés előtt az Eszternek, hogy amikor megszülettek az első gyerekek, ott még akkor mosható pelenka volt, rácsodálkoztunk, illetve a mosásnál is, hogy ecetet használ, és nem tudom, ilyen kémiai anyagokat, tehát hogy ilyen természetes vonalon képviseli ezt a dolgot közülünk. Én még azért nagyon a kezdő szinten vagyok, tehát a szelektív személygyűjtésnél így leakadtam. Tehát, hogyha lenne egy ilyen mankó, egy ilyen lista, amin te már átmentél, az anyukáknak segítene. Van.
Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki egyetlen egy viszonylag kevéssé fájdalmas dolgot akar változtatni az életében, úgy, hogy az nagy hatású legyen, akkor kezdjen el komposztálni. Tehát ez egy őrületesen fontos dolog, sajnos nagyon kevés helyen természetes, és sajnos az országos, tehát hogy az állami szinten ez még nincsen megszervezve. Egyébként néhány éven belül ez is kötelező lesz, mert egy EU-s rendelet kötelezi Magyarországot is arra, hogy a házhoz menő biohulladék házhoz menő szállítása, vagy házhoz menő begyűjtését megoldja Magyarország is. Senki nem tudja, hogy ez hogy lesz megoldva, tehát nem tudjuk, hogy az lesz a kötelező, hogy minden háznál kötelező komposztálni, vagy ugyanúgy, ahogy elviszik a szelektívet, ugyanúgy majd elviszik a komposztálható hulladékot is. De az elvitelnél mindenképpen egyszerűbb az, hogyha ott tartjuk a helyszínen azt a zöld hulladékot, ami megtermelődött, és komposztáljuk.
Azért, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de én ezt könnyen megoldom, mert mi nem Budapesten lakunk, hanem néhány karnyújtásnyira. Viszont aki történetesen x-edik emeleten szeretné ezt elkövetni, már olvastam erről érdekes dolgokat, de szeretném inkább egy hitelesebb forrásból hallani. Hogy kell ezt elképzelni egy
tizemeletes blokkban?
Igen, ugye mi
mondjuk például a gazdagréti lakótelepen. Igen.
Mi gazdagrét mellett lakunk Sasadon, tehát mi egy olyan társasházban lakunk, ahol 24 lakás van, de van egy közös kertünk. Mi abba a közös kertbe telepítettünk saját magunknak egy komposztálót. Azért ez se volt egy könnyű küzdelem, tehát én emlékszem már több aktivizmusomon túl voltam, amikor még mindig nem mertem összeszedni azt a bátorságot, ami ahhoz szükséges, hogy a közgyűlés elé vigyem ezt a kérdést, hogy rakjunk be a Csili-Vili kertünkbe egy komposztálót, és legnagyobb meglepetésemre csodálatosan egyhangulag megszavazták, és azóta is tök jól működik, és a szomszéd se nyomott fel miatta. Tehát, hogy ahol kert van, ott azért nagyon a legtöbb esetben megoldható, hogy legyen egy komposztáló is. Ahol nincs kert...
Na, és itt jön az izgalmas.
Itt jön az izgalom. Egyébként a társasházi kertes komposztálás se mentes mindenféle izgalomtól, tehát azért azt se hanyagoljuk el.
Na jó, de technikailag azért az a nagyobbik szám.
Technikailag lehetséges, igen. Ahol nincsen kert, ott az első javaslatom az, hogy keressünk egy közösségi komposztálót a környéken. Ebből nagyon sok van mostanában. Tehát csak Gazdagréten is van most már kettő. Ugye van egyrészt a templom telepített egyet, másrészt meg a közösségi ház. De a Főkert közreműködésével tavaly indult el egy olyan mozgalom, hogy a Főkert gyakorlatilag vár lelkes komposztgazdákat, önkénteseket, akik egy-egy közterületre, egy-egy köztéri parkba telepítenek a Főkert segítségével, a Főkert eszközeivel és anyagi támogatásával egy-egy közösségi komposztot, és aztán azt már valóban a közösségnek, az önkénteseknek kell megoldani, hogy a közösségi komposzt az karba legyen tartva. Ez egyébként egy szuper közösségépítő lehetőség is, tehát hogy itt a civil aktivisták itt általában nagyon jól szokták érezni magukat. Tehát ez a legegyszerűbb szerintem. Hogyha ilyen valóban nincs a környékünkön, ami egyébként azért tényleg elég sok található most már, akkor létezik egy olyan honlap, Share Waste a neve, ezt angolul kell elképzelni, tehát sharevaste.com, ami gyakorlatilag összeköti, egy térképes kereső is van rajta, összeköti azokat az embereket, akiknek leadni való zöld hulladékuk van, azokkal, akik fogadnak komposztot, tehát akinek komposztálója van. És ezek között magánszemélyek, iskolák, közületek is vannak, akik így felajánlják, hogy hozzájuk lehet vinni a komposztot. Ebből is jó sok van Magyarországon és Budapesten. Volt már jó pár olyan ismerősöm, akinek így találtunk komposztleadási lehetőséget, hogy a Share Waste-en rákerestünk, hogy az ő környékükön mi található. És végül az utolsó lehetőség, ez a beltéri komposztáló, ennek is több típusa van, van gyors komposztáló, amihez valami folyadékot kell adni, van klasszikus giliszta komposztáló, ami csak így a természet erejénél fogva működik. Hát bevallom, ezekkel kapcsolatban nekem saját tapasztalatom nincsen, mivel ugye mi a társasházunkban rendes keretben komposztálhatunk, de többektől hallottam, hogy ez is tud működni. Úgyhogy érdemes akár ebbe is belefogni.
Én nekem 16 év komposztálási tapasztalatom van, mert...
nálad láttam legelőször, és igen, emlékszem, és rácsodálkoztam, hogy a szemét, tehát a hulladék alja, az föld volt.
Így van, és mindig bemutatókat tartok.
Nekem az nagyon-nagyon tetszett.
A vendégeknek, és teljesen elképedve látják, hogy ami a tetején van, abból mi lesz.
Igen.
És, igen. És hogy milyen, és bűz nélkül, tehát ami nagyon fontos kiemelnünk, hogy ez szaktalan, a rendes, a jól működő komposztáló, az szaktalan.
Azért persze némi utánajárást igényel ennek a hatásnak az elérése.
Úgyhogy nekünk nagyon-nagyon bevált, és mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 20. kerületi önkormányzat ingyen ad komposztáló ládákat évente, vagy két évente, komposztnaplót kell vezetni, és de én ezeket nagyon szívesen vállalom, mert én ezt nagyon szeretem, mert látom azt, hogy ha egy megpenészesedett kenyerünk van, a szívem majd megszakad, de még csak kukába dobom ki, hanem kiviszem hátra az udvarba, a komposztálóba.
Igen, hogy mi való bele,
igen,
ez szerintem erre célzott a Moni is az előbb, hogy az, hogy jó illata legyen, illetve igen, illatmentes legyen, tehát azért tudjuk azt, hogy mi való bele. Ezeknek megint a listáknál tartunk, hogy ezt hol lehet megtalálni, igen, hogy mit lehet komposztálni, és mit nem.
Igen, szóval a komposztásnak akkor erősít meg, vagy cáfolj, nagyon kevés alapszabálya van. Sok-sok-sok helyen megtalálhatjuk ezt a neten, a közösségi komposztálók mindig kiszokták írni, hogy mi az, amit bele szabad rakni, mi az, amit nem. Ökölszabályként a háztartási zöld hulladék mehet bele, tehát ami nyers zöldség. A kenyeret azt valahol szívesen fogadják, van, ahol nem. Mi a mi közösségi komposztálónkba, meg a saját társasházunkba is belerakjuk a kenyeret. Tojáshéj is belerakható. Mi még a déli gyümölcsök héját is belerakjuk, mert úgy véljük, hogy az a kevés vegyszer az így
még
belefér.
Uh-huh.
És egyébként még egy gondolattal csatlakoznék itt Leához, hogy ezen szoktak nevetni, de számomra az a folyamat, ahogy a rothadó almacsutkából pár hónap alatt egy csodálatos, laza, szürke föld lesz, az őszintén szólva számomra csak a gyerekeim születésével überelhető. Tehát, hogy ez egy olyan misztérium, igen, itt ti is nevettek, de szerintem ez egy misztérium. Tehát, hogy ezt a saját szemünkkel látni,
igen,
hogy mi volt, és abból tényleg pár hónap alatt itt a giliszták meg a kis avarlakuk segítségével mi lesz, az valami maga a csoda szerintem.
Komposztálásra föl? Lépj a második elem.
Így van, lépj a második elem, igen. A második, ami szintén egy ilyen nagyon kevés investícióval, inkább csak egy kis szemléletváltoztatással megoldható, megugorható dolog, az a sok séta és a nem motorizált közlekedési módok használata. És esőben is, igen. Tehát, hogy így nyugodtan gumicsizma és esernyő és bátran, tehát 1-2 kilométerig minden további nélkül, és nyilván nem minden helyzetben nem mindig oldható meg, hogy az ember gyalogoljon, biciklizzen, rollerezzen, de mondjuk így a mi iskolánkból, óvodánkból kiindulva, ott a gyerekek 80%-a 1 kilométerre belülről jön, tehát teljességgel indokolatlan, hogy az a forgalom, az a légszennyezettség, annak tegyük ki a gyerekeinket, akik ott maradnak azon a helyen. Mi eljövünk, és elmegyünk esetleg valami más helyre, ahol nincs ekkora légszennyezettség, de oda pöfögtünk a gyerekeinknek, ők egész nap abban lesznek, és nagyon, szóval szerintem elég kis százalékban indokolt autóba ülni, mondjuk a gyerekeknek a iskolába, óvodába vitele során. Aztán az ilyen kis napi vásárlásokat, azokat is sok esetben kiválóan meg lehet csinálni gyalog vagy biciklivel, akár a gyerekek bevonásával is. Most mondok egy kicsit hasbaakasztó dolgot, amit én mondjuk az én biciklihez szokott gyerekeimmel már meg tudok csinálni, de hogy ez mondjuk a ilyen lehetőségek is vannak a dologban, hogy nekem ugye 6-8-10 évesek a gyerekeim, én 10 év óta a városban biciklivel közlekedek, tényleg nem mindig, nem minden desztinációra, de munkahelyre, vásárlásra, tehát, hogy így a napi rutin helyeimre biciklivel járok. És biciklivel is oldjuk meg az 5 személyes családunknak a totális élelmiszervásárlását. És sokszor előfordul, hogy felültetem a gyerekeket a biciklire, mindenki kap a hátára egy kis hátizsákot, és bebiciklizünk az 5 kilométerre levő Fehérvári úti piacra, és ott szépen lelakatoljuk a bicikliket, a hátizsákokban ott vannak a dobozok, tárolók, amiben a termelői tejet, tejfölt, akármicsodát vesszük, és aztán szépen bevásárolunk, lángosozunk egyet, mindenki jól érzi magát, általában a gyerekek egyébként ezt nagyon szeretik, a piacozás programot, majd mindenki megkapja az 1-2 kilót a kis hátizsákjába, és utána visszabiciklizünk. Tehát ehhez nyilván szükséges már az, hogy nekik a legkisebbnek is 6 év óta, vagy nem tudom, 4 év óta biciklizik, tehát hogy tisztában vannak a közlekedési szabályokkal, a kerékpározás alapszabályaival, a technikával, tehát hogy ehhez nyilván sok-sok-sok gyakorlás kell olyan helyszíneken, ahol védett környezetbe tanulhatják meg kockázatmentesen így a helyes közlekedést, meg a helyes biciklizést, de hogy ez egy simán megoldható dolog így a városban, és na, ez 5 kilométerre van tőlünk a piac, és viszonylag kicsik a gyerekek. Tehát, hogy nem kell azt gondolni, hogy jó, azért, mert én nagy családba élek, és sok szájat kell letetni, azért automatikusan be kell vágódni az autóba, és el kell utazni a legközelebbi Auchanba, és ott kartonszámra venni a dolgokat. Megoldható ez sokszor másképp is.
Egyébként igen, ez talán a városban nem annyira megoldható, amit én fogok mondani, de nálunk halásztelkem érzem annyira biztonságosnak a környezetet, hogy nálunk az a trükk, hogy a 8 éves és a 12 éves szokott kiszaladni azért a bizonyos pohár tejfölért, ami mindig hiányzik a vasárnapi ebédhez, és az egyiknek nyakába akasztok egy ilyen kis nyomkövető órát, hogy mégis lássam, hogy célba értek-e. Hát azért nálunk távolságok vannak, tehát ott nem úgy működik, hogy a házaljában ott a kisbolt. A legközelebbi bolt is 1 kilométer, ami szintén nem egy távolság, de nekem pont vasárnap délelőtt biztos, hogy nem lesz 1 kilométer sétára se időm, de kocsiba ülni meg még kép. Ugye az elmondottak szerint sem ildomos ilyenkor egy pohár tejfölért, ezért a két fickó megkapja azt a nemes küldetést, hogy akkor pohár tejföl, és jó esetben fél óra alatt akár még rollerrel is teljesíthető a dolog, és nagy örömmel meg is teszik. Nyilván ezt nem javaslom olyan helyen, ahol az ember egy 8 és egy 12 éves nem enged el egyedül a kisboltban, de minden esetre, hogyha van egy felnőtt kíséret, akkor már ott is zöld lámpát kaphat a történet. Úgyhogy ne féljünk ilyenekbe belebocsátkozni.
Én ezzel teljesen egyetértek. Mi egy forgalmasabb helyen lakunk, de mi is simán elengedjük, mi a 6 és 10 évest elengedjük el, ugyanígy az 1 kilométerre levő CBA-ba, hogyha valami vasárnap hiányzik, és ők is büszkék magukra. Egy kis baleset történt.
Igen, a Dalma egy picit megütötte, de hát puhára esett, hogy inkább csak az ijegység. Még az, ami így foglalkoztat engem, hogy mit említettél a múltkor, csomagolásmentes
üzletekről tudsz, és az, tényleg ez nekem egy ilyen nagyon ilyen UFO-nak tűnt. Igen, ilyen science fiction, hogy csomagolásmentes. Fú, hát ha valamit nagyon utálok, és tényleg szívből nem szeretem ezt amikor az élelmiszert belerakják egy valamibe, és még azt is belerakják egy valamibe, és akkor ilyen műanyagokat halmozunk, és termelünk, és mondom, erre most mi szükség volt? A másik, amitől nagyon, azt mondjuk István szokott így megfedni, úgymond, hogy ha 10 dekás kiszerelésbe veszem a szalámit, vagy a felvágottat, de hát mondom, hogy ha ebből nincsen nagyobb kiszerelés, nem tudok mit csinálni, mert nem jutok el mindig ugye piacra, tehát valamikor ezekbe a közértekbe kell a áruházláncokba vásárolni, és ott bizony ilyen vacakul csomagolják. Úgyhogy megint egy titkot, hogyha megtudhatunk tőled.
Igen. A csomagolásmentes vásárlás, ez tapasztalataim szerint az a nulladik gondolat, ami így beugrik az embereknek erről, hogy környezettudatos vagyok, és akkor zero waste vagyok, szóval, hogy akkor ahhoz biztos valamilyen ilyen tök más életmód jár, meg ilyen tök spéci helyeken kell vásárolni. Tehát, hogy ez szerintem egyfajta ilyen szimbóluma ennek az életmódnak, holott sok minden más is van, amivel egyébként hatékonyan tudjuk így a teremtést védeni, és tényleg csökkenteni a kis ökolábnyomunkat. De az tény, hogy mi gyakorlatilag alig termelünk hulladékot pont azért, mert nagyon erősen törekszünk a csomagolásmentes vásárlásra. Amit szerintem bárhol, tényleg az országnak bármelyik kis pontján lakik az ember, bárhol meg lehet ugrani, az a péksütemény és a zöldséggyümölcs. Tehát ahhoz nem kell különösebben spéci helyekre menni, a CBA is adja a kis saját vászonszütyőbe a péksüteményeket, bármelyik pékség adja, és ugyanígy bármelyik sarki zöldséges. Tehát, hogy ez a két kategória az, amihez tényleg nem kell ismernünk a nagy titkokat, ezt egyszerűen csak így előre kell készülnünk hozzá, és hát itt ez a lényeg, hogy úgy kell mennünk vásárolni, hogy tudjuk, hogy mit fogunk vásárolni. Ez egyébként minden szempontból nagyon klassz dolog, ugye az impulzus vásárlást ezzel gyakorlatilag kiiktatjuk, és azt fogjuk megvenni, amire szükségünk van. És akkor felkészülünk azzal a 2-3 vászonszütyővel is, ahhoz kell, amit felírtunk a listánkra.
Az impulzus vásárlás az egy gazdasági fogalom, még annó tanultuk. A hallgatóknak elmondom, hogy az, amikor nem tervezett élelmiszert, vagy tartós fogyasztási eszközt vásárol valaki, mert úgy szembe jön vele. És azért itt most elmondom, hogy az áruházak pedig erre az impulzus vásárlókra nagyon fókuszálnak, tehát ezért azokat az élelmiszereket, ami alapvető élelmiszer, kenyértej, stb., hogyha megfigyelték, már a legtávolabbi csücsökbe teszik a boltok, mindez azért, hogy vezetetten körbe menjen a szegény jó indulattal induló vásárló, aki lemegy tejér és kenyérér, meg valami felvágottér, és közben meg telepakolja a kosarát. Tehát, hogy ezeket a listákkal ki lehet mondjuk védeni. Tehát ez jelenti az impulzus vásárlás, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, hogy ez már a fogyasztási kérdéskör. Majd szerintem ezt is fogjuk boncolgatni egy másik adásba. De ez az impulzus vásárlás, ez egy fontos dolog, hogy nagyon legyünk résen mi vevők.
Így van. És mindjárt mesélem tovább, hogy hol lehet még csomagolásmentesen vásárolni, de hogyha már bejött ez a bemegyünk a boltba téma, akkor mint ugye kismama klub lévén, azt is elmesélem az én saját tapasztalatomat és ehhez vezető rögös utamat, hogy mi van, hogyha gyerekkel együtt megyünk ugye be a boltba. Mert hogy ahogyan Andi is mondta, a pénztár előtt, ahol hosszú percekig áldigálunk, ott van a dörmi, az ilyen bombonka, az olyan rágóka, a nem tudom én, tiktakocska, és hogy csak ez, de léci, de tegnap nem kaptam, és tegnap előtt meg a nem tudom én kikapott, és a másiknak mindig van, de nekem miért nem lehet, és olyan cuki matrica van hozzá, szóval, hogy ez megy, és hát nyilván így végkimerültségben, meg főleg péntek este, hát mit mond az ember, jó, vegyük meg, kész. Csak ne legyen ez a hisztéria. És én ezt Én ezt körülbelül, amikor a harmadik gyerekem megszületett, én ezt eltöntöttem, hogy én ezt nem akarom. Én erre egyszerűen nem vagyok hajlandó. Én rá fogom nevelni a gyerekeimet arra, hogyha a boltba fél kiló zsírért megyünk be, akkor fél kiló zsírral távozunk a boltból. És hát volt néhány hiszti, de komoly, tehát, hogy évek munkája van benne, de az biztos, hogy mi, hogyha bemegyünk most már három gyerekkel a boltba, akkor egy kiló zsírral fogunk távozni, hogyha azért mentünk be. És egyszerűen ők is megtanulták azt, hogy azért, mert van, azért nem kell megvenni. És ez szerintem a mostani fogyasztói kultúránkban ez egy nagyon fontos örökség, amit így a gyerekeinknek meg tudunk tanítani. Hogy attól, hogy van, attól nem biztos, hogy nekünk szükségünk van rá, és nem leszünk boldogabbak tőle, hogyha megvesszük. Na és akkor itt vissza a csomagolásmentes vásárlásra. Az, ami még nagyon könnyen megugorható, bár nem gondolná az ember, azok az ilyen magok, asszalványok, hüvelyesek, tehát az ilyen szárított dolgok. Ezek is a legtöbb zöldségesnél vannak, a lencse, bab, mogyoró, mandula, ilyesmi, és a legtöbb zöldséges nagyon boldogan ad is saját tárolóba ezekből. Én ezeket általában sima befőttes üvegbe szoktam vásárolni, a zöldséges letárázza a főttes üvegemet, és aztán szépen kiméri bele a, nem tudom, 32 dek a lencsét. Ehhez persze az szükséges, hogy legyen nálunk egy doboz, és hogyha lencselevest terveztünk, akkor az legyen majd másnapra az ebéd, és ne valami egészen más. Tehát, hogy tényleg a tudatosság meg az előrekészülés azért ez egy kvázi nehézség lehet, ami az elején, hogy mondjam, amíg át nem állunk erre a fajta a vásárlási rendszerre, addig kicsit nehézséget jelent pár hétig, de aztán ez lesz a természetes. Ezt is szokták tőlem kérdezni, hogy van erre, hogy erre nekem nincsen időm, hát én dolgozok, hát nekem gyerekeim vannak, hát oké, hát én is dolgozok, és nekem is vannak gyerekeim, de ez nem időkérdés elsősorban, hanem szokásé. Tehát, hogyha már kialakultak azok a bevásárlási rutinjai, azokat a kis helyeket megtaláltuk, akkor ez ugyanolyan természetes lesz, és ugyanúgy nem fog több időt elvenni az életünkből, mint az, hogy hetente egyszer elmegyünk egy fél napra az Osamba, és ott megvásároljuk a fél áruházat.
És hogy neked vannak listáid? Tehát amivel...
Igen, nekem vannak listáim. Én minden nap beszoktam ugrani a munkahelyemről hazafele a Fehérvári úti piacra, és akkor nem csak nekem van listám, hanem a férjemet is megkérdezem, aki körülbelül 50%-ba járul hozzá így a háztartás vezetéséhez, hogy és akkor én ezt meg ezt tervezem vásárolni, szerinted kell-e még valami, és akkor ő hozzáteszi, hogy mit kell még venni. Ettől eltérni igazából csak nyáron meg kora össze szoktunk, amikor annyira sok fantasztikus zöldség érik, tehát így zöldség szezonban, amikor nem tudok ellenállni mondjuk még három padlizsánnak, akkor mondjuk azt a három padlizsánt azt még megveszem, viszont akkor valami más kiesik a listáról. Tehát, hogy én listával szoktam vásárolni.
És a főzést is előre ilyen tudatosan megtervezed, hogy... Mi lesz a heti menü, mondjuk esténként?
Nagy vonalakban igen. Nem minden esetben ragaszkodunk ehhez maximálisan, meg tényleg nyáron a szüleimnek van kiskertje, és onnan van, hogy meglepetésszerűen előkerül 3 kiló cékla, akkor céklát eszünk céklával a helyet, amit úgy eredetileg kitaláltunk volna. De nagy vonalakban azért egy hétre így tudjuk, hogy körülbelül miket fogunk enni, igen.
És mennyire tartod jónak így a spájzolást? Hogy mennyire... mert nagyon sokan például előre ugye sok mindent megvesznek, így nem kell napi szinten impulzus vásárlónk lenni, hanem tudatosan egy előre be...
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt is szokták kérdezni tőlem, hogy és hol tároljuk a zöldségeket, gyümölcsöket, és én mindig mondom, hogy hát a boltba tároljuk. Aha. Tehát, hogy így egyáltalán nincs szükség tárolásra. Szerintem a mai 2021 Magyarországon nagyjából annak indokolt az ilyen bespájzolás, akinek saját terményei vannak, egy almás kertje és egy csodálatos pincéje hozzá, az nyilván leszedi az almát, és ezt a pármázs almát betárolja a pincébe, de egyébként szerintem teljesen indokolatlan. És hogyha átállunk arra, hogy nem hetente, két hetente egyszer nagy bevásárlást tartunk, hanem minden nap azt veszük, ami aznapra szükséges, akkor ez időbe és energiába se lesz több, viszont sokkal jobban tudunk alkalmazkodni a saját szükségleteinkhez, és kevésbé lesz, kevesebb felesleg, vagy kevesebb étel megy pocsékba.
Igen, mint hogy felhalmozunk, tároljuk, aztán lejárnak, meg
megromlik. Elfelejtjük, hogy mink van. Igen. És még egy-két gondolatot mondok a csomagolásmentes bevásárlásról, de aztán, hogyha még van időnk, akkor a még egy tippként, ami szintén egy könnyen megugorható dolog, szerintem az az élelmiszer hulladék csökkentése. Az is egy olyan dolog, hogy keveset figyelünk rá van, és őrületesen sokat tudunk tenni a saját ökolábnyomunk csökkentésért, hogyha egyszerűen kiiktatjuk az élelmiszer hulladékot az életünkből. És akkor visszatérve még a csomagolásmentes vásárlásra, amit szerintem nehezebb, de szintén gond nélkül megoldható, az a tejtermékeknek a vásárlása. Ez minden piacon van kimért, minden piacon van olyan tejes, ahol kimért tejet, tejfölt, joghurtot, sajtokat, vajat, tehát mindenféle tejterméket lehet venni. Mi korábban ezeket ilyen flakonokba vásároltuk, de ezt nem lehet normálisan kimosni, úgyhogy aztán áttértünk az ilyen literes üvegekre, és akkor valóban viszem magammal azt a 2-3 literes üveget, amiben a tejecském bele fog költözni, meg ugyanígy a befőttes üvegeket tejfölnek, joghurtnak is.
Egyébként szerencsésebb környékeken valamelyik közeli tejes, Réka, emlékszel, mit szokott énekelni a tejes, amikor jön az utcánkba? Mit szokott énekelni? Boci. Boci.
Igen, teljes autók is közlekednek.
És egy óriási nagy rozsdamentes hűtő tartályból egyenesen az embernek a literes üvegecskéje belefeji a tejet. És szerintem ennél praktikusabb megoldás nincs is, mert ugye ő egy benzinnel számtalan családhoz elviszi a tejet, a tejterméket, stb. Úgyhogy érdemes kicsit nyitott szemmel látni, és pontosan. Az ember ilyen gyanús külsejű fehér furgont lát valamelyik plázaparkolóban, vagy ilyesmi, amin esetleg egy nagy tehén van az oldalára festve, vagy valami hasonló, akkor legyen szíves közelebb fáradni, mert könnyen lehet, hogy a teherautó végéből kikandikál ez a bizonyos nagy rozsdamentes flakonnak a tejvételi lehetősége.
Szerintem lassan így készülődjünk az adás végéhez. Egészen közel kerültünk már ehhez a pillanathoz. Azt gondolom, hogy nekünk még van dolgunk ezzel a témakörrel, és lehet, hogy ezt erre is reményeink szerint, hogy folytatjuk ezt az adássorozatot, ezt a beszélgetést a teremtésvédelemről, illetve hát a fogyasztói társadalom valahogy moderálásáról, alakításáról, hiszen nagy lehetőségünk van azzal, hogy a gyermekeket neveljük, és hogy óriási pedagógiai feladat az a számunkra. Úgyhogy szerintem lehet, hogy most el fogunk köszönni a kedves hallgatóktól, és Eszternek is nagyon megköszönjük a részvételét. És hát egy jó elköszönési mód, hogy akkor innen folytatjuk. Úgyhogy szerintem lesz majd ennek folytatása még ennek a témának. Hát nagyon köszönjük,
hogy eljöttél.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
És köszönjük a rádió hallgatóknak is a megtisztelő figyelmüket.
Búcsúzóul egy forrást hadd kérjünk, hogy a te tapasztalatod szerint melyik az a portál, amelyik nagyon praktikus módon egy jó megközelítésben összefoglalja mondjuk egy kezdő, de hasonló szándékokkal felvértezett, lelkes környezetvédőnek a...
Hát rengeteg jó forrás van, és nagyon sok hiteles ember. Sajnos most már egyre több ilyen zöldefestéssel is találkozhatunk, de mivel itt a Mária Rádióban vagyunk, én első körben mindenképpen a teremtésvédelem.hu oldalt ajánlanám, ami a Naphimnusz Egyesületnek a honlapja, és rengeteg teológiai megalapozást is kaphatunk belőle. Vannak például prédikációvázlatok, tehát, hogy egy papnak mi köze lehet erről, ezzel, az egyháznak mi köze lehet ehhez. A Laudato Si enciklika is fent van, a fordítása, nagyon sok elemzés is megtalálható ezen a honlapon. Ugyanakkor a praktikum, a mindennapi teremtésvédelmi lehetőségekből is egy egészen komoly lista szerepel, hogyan tehetjük teremtésbarátabbá a közösségeink alkalmait, mit tehetünk egyénileg, mit tehetünk kisközösségi szinten. Tehát a teremtésvédelem.hu oldalról rengeteg inspirációt szerezhetünk.
Nagyszerű.
Köszönjük a részvételt, a megosztást.
Köszönöm szépen én is.
Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kismama Klub. Keresztény hitre nevelés. A Szent Mónika Babamama közösség műsorát hallották.
A család a legelső és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. Ha további személyes történeteket szeretnének meghallgatni gyermekvállalásról, családalapításról, a családi élet minden szépségéről, nehézségeiről, a szülők és gyermekeik kapcsolatáról, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Család csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.